Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Seres Gerda, mai vendégem K.E. Csaba, a MIPA vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
A sankai premier után február 1-én és 2-án nézheti meg a magyar közönség a Mosoly országát a MIPA-ban. Jellemzően rendezőként inkább operák foglalkoztatják. Miért érezte mégis úgy, hogy érdemes színpadra állítani ezt a Lehár darabot?
Régi álmunk volt, hogy Lehárnak ezt a művét valahogy megmutassuk a kínaiaknak, hiszen nem ismerik. És ahogy a Turandot berobbant a köztudatba, amikor 1992-ben a Tiltott Városban bemutatták egy olasz produkcióban, hát mi is elkezdtünk acérkodni azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne, hogyha a Tiltott Város bemutatná ezt a másik nevezetes darabot is.
Ami tulajdonképpen lényegében több mint felében Pekingben játszódik.
Így van, és hát Lehár 3 évvel később, 1929-ben fejezte be, mint Puccini. Ugye a darabról csak annyit, hogy amikor megkérdezte Puccinitól Lehár, hogy mi a véleménye a darabról, azt mondta, hogy egy nagy hibája van, hogy nem én írtam, tehát ez elismerésnek számított abban az időben is. És hát ezen dolgoztunk is jó pár évet, hogy Pekingbe színpadra állítsuk. Ott különböző körülmények miatt szeretek volna szervezni egy Tiltott Város fesztivált, és annak lett volna a bemutatója. Ez az elmaradt, úgyhogy ezzel a bemutató is. Viszont akkor a korábbi kapcsolatainkat felerősítve a shanghaiak azt mondták, hogy ők viszont nagyon szívesen bemutatnák a shanghai opera kezdeményezése volt ez. És hát ezt még az is segítette, hogy új elnöke lett az operának, Xu Chong, aki a mostani előadást vezényelni fogja. Ő egy kiváló és híres zongoristából lett nagyon jó karmester, és hát a Veronai arénától kezdve jó pár európai helyen megfordult, ráadásul vezényelte Németországban a Mosoly országát, tehát van tapasztalata.
A shanghai bemutatót is ő vezényelte?
Nem, a shanghai bemutatót Stefan Soltész, vagy Soltész István, bár ő Stefannak hívja magát, mert gyerekkorában a szüleivel távozott Magyarországról. Ez volt a megállapodás, hogy a produkció úgy épüljön föl, hogy minél több kínai és magyar kapcsolódása legyen, és akkor döntöttünk úgy, hogy egy magyar származású karmester vezényli Shanghaiban, és egy kínai pedig itt Budapesten.
És hát tulajdonképpen a produkció alapötlete is erre épül, hogy a kínai énekeseket kínai színészek játsszák, vagy énekművészek, az európaiakat pedig európaiak. Maradt a szereposztás a budapesti bemutatóra is?
Természetesen, hiszen ez egyfajta erőt kölcsönöz a két kultúra találkozásának a bemutatásához. Ugye legtöbbször, már egy pár Európa produkcióban azért énekeltek kínaiak, de legtöbbször ugye maszkírozzák a kínai arcot az európai énekesekre, és hát nagyon érdekes, hogy ez milyen erőt és milyen kulturális plusz tartalmat ad az egész darabhoz. Xu Chong herceget egy jóképű kínai fiúként mégiscsak jobban bele tudja magát élni az ember ebbe a történetbe.
De németül játsszák. Tehát nyilván ezeknek a művészeknek van európai iskolájuk, vagy kicsit más, mint hogy...
Igen, mindegyikük vagy Bécsben, vagy Németországban tanult. Hát ehhez azért kell egy német nyelvtudási szint, hogy szépen el legyen énekelve. Annak idején még felmerült az is, hogy tulajdonképpen magyarul is lehetne akár, mert az eredeti bemutatón Berlinben németül énekelték az operát, operettet később került át ide Budapestre. De hát úgy válogatottuk össze a stáb többi részét is, hogy Szendrényi Éva tervezte a díszleteket, magyar fél, és Pán Mester egy kiváló kínai jelmeztervező, aki viselett kutató is egyúttal, ő tervezte a jelmezt részt. Hát a kínai része az tényleg lenyűgöző. Van Shanghaiban egy különleges gyár, ahol a nagy, nem Shanghaiban, Shanghaiban 60 kilométerre, de hát ez majdnem hozzátartozik. Ugye nagyvárosról van szó, 25 milliós. ahol a nagy színházi produkciókhoz és a nagy filmekhez terveznek díszleteket és jelmezeket, és hát ott gyártották le. Ugye a Sánkhelyi produkcióban több mint 200 jelmezt kellett legyártani. Most itt a műpában még kicsit kisebbek leszünk, hiszen nem fér ennyi kórustag, táncos.
Gondolom a díszlet sem azonos teljes mértékben.
A díszlet, tehát azt ugye ott hagytuk Sánkhelyben, hiszen azt a Sánkhelyi Opera építette.
És ők, ott repertoáron marad?
Ott repertoáron marad, illetve hát kínai és európai turnéját is tervezik a darabnak. Mi a műpás verzióját hoztuk el. Volt már egy nagyon eredményes kísérletünk. 2013-ban Verdi Attilát készítettük ugyanilyen együttműködésben, akkor a Sánkhelyi Fesztivál is partnere volt ennek a koprodukciónak, és a Sánkhelyi Nagy Színház. És akkor is nagyon jól működött, hogy a műpában vetítésekkel és egyéb fénytrükkökkel idéztük elő azt a hangulatot, amit a Nagy Opera Színházi díszlet ad. És hát nagyon remélem, hogy ez most is beválik. Azt tényleg lenyűgöző, megérkeztek a jelmezek, több mint egy tonna, tehát annyi, pár kellék is. Ugye azért mégiscsak egy kínai sárga kabát ceremónia, és egy miniszterelnöki, vagyis egy mandzsú esküvőn is részt kell, hogy vegyünk, tehát ezeknek elég komoly kínai kellékei vannak, amit Magyarországon nem is lehetne fellelni.
November végén volt Sánkhelyben a bemutató. Mennyire sikerült ez a fajta áttörés vagy rácsodálkozás a Lehár darabra?
Nagyon érdekes volt a bemutatónak az előélete is, és mondhatni az utóélete is. Nagyon nagy volt az érdeklődés. Mégiscsak ugye Hongkongban játszották, de Kínában most mutatták be ezt a darabot. És ez annak is szólt, mert az ottani produkcióban egy Sisie nevű fantasztikus tenor énekelt, aki most az egyik legnagyobb kínai opera ígéret és sztár. Sajnos hozzánk azért nem tud eljönni, mert a bemutató után két nappal kapott egy meghívást a kínai holdújévi nagy televíziós showba, amit 1,2 milliárdan néznek Kínába, és ezt nem illik visszautasítani. Ezt ilyen udvariasan mondta nekem. Úgyhogy ott tényleg hazai pályán elképesztő sztár, és nagyon kíváncsiak voltak, hogy ezt a szerepet hogy formálja meg. És hát lenyűgözően formálta, mert többen megállapították, hogy ilyen érzelmi hatást kevésszer láttak kínai közönségen keresztül, jó páran megkönnyezték. És hát mégiscsak az operettirodalom talán legszebb áriáját a Vágyom egy nő után énekelte, tehát gondolom, hogy a kínai hölgyszívek is megdobbantak ennek hatására.
Mennyire érdemes ilyenkor bűvészkedni ezzel, hogy az operáknál előszeretettel használ vetítést, de ez egy talán egy klasszikusabb szélrevitel.
Tulajdonképpen egy klasszikusabb, de azért a vetítés itt is besegít, mert különböző színpadkép változásoknál sokkal gyorsabban lehet vele operálni, és hát ennek olyan hátsó szándéka is volt, hogy utána meg a vetítések egy részét úgyis át kell hozni ide a műpába, és akkor eredményesebben
könnyebben
tudjuk használni, de hát azzal együtt ott azért szenzációs díszleteket festettek. Ugye meg kellett jeleníteni egy 19. század végi pekingi főúri palotát, és hát ehhez segítségül vettük a kínai képzőművészet jó pár jeles alkotását, amit elképesztő szakértelemmel festettek meg. Tehát ez a ruhához jó kapcsolódott, mert ebben is kutattak egy kicsit, hogy nézhetett ki. Akkor ugye nem nagyon maradtak fönn ebből a korból eredeti mondjuk palota belsők. Kulturális forradalom miatt tulajdonképpen megsemmisültek ezek. Ruhába sem volt olyan egyszerű kutatni, de én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jól sikerült.
Nyilván, ha Magyarországra készül, akkor mondjuk ez a fajta autentikus megjelenítési mód nem ennyire hangsúlyos, mint hogy most tényleg sánkhelyi és magyar bemutatóról van szó közösen.
Igen, de ahogy mondom, ez a kontraszt adja az erejét. Sokan megkérdeztetnék, hogy miért olyan fontos ma ez a téma. Ez egy nagyon érdekes mai téma is, hiszen együtt élünk itt a világban, különböző, a világ különböző területéről származó emberek, és hát ez a darab erről az együttélésre szól. Tehát, hogy milyen az, hogy egy bécsi lány beleszeret egy kínai arisztokratába, ez mennyire egy illúzió, mennyire egy egzotikum, és amikor ő átköltözik Kínába, és ott van egy rendszer, amiben élnek az akkori kínaiak, az neki mennyire tetszik, hogy tud megfelelni, illetve hogy tud megfelelni a Szucsong herceg a nő számára. Tehát, hogy ez egy mai napig izgalmas kérdés, és 89 évvel a darab bemutatója után azt lehet mondani, hogy Lehár ezt egy örökzöld témává fogalmazta a zene nyelvén. Olyan csodálatos zenei években, olyan nagyszabású karakterábrázolásokban remekel, hogy ez a mai napig, ahogy mondom, megpityeregteti a hölgyeket, és hát valahol ez a színház lényege, hogy egy olyan érzelmi hatást kap az ember a zene segítségével, ami megmarad benne.
De most, ahogy beszélt, tulajdonképpen azzal már választ is adott arra a felvetésre, hogy ami vált szokta érni az operetteket sokszor, hogy vajon van-e kellő mélysége, vagy nem egy ilyen felszínes történet, vagy egy ilyen habos, látványos, mindig happy end-el végződő sztori.
Nagyon érdekes a darab, mert a bécsi operettnek ugye ez a második nagy fénykor, annak a stílusában készült ez, de hát azon nagyon kevés operett közé tartozik, amik nem happy end a vége. És zeneileg is hát tulajdonképpen még Wagneri ihletettség is megjelenik a darabban.
A kínai hangzásvilág az nem igazán, vagy mennyire része ennek?
Na hát ez nagyon jó kérdés, mert ott ugye többször megkérdeztük, hogy mennyire vette komolyan Lehár ezt a kínai zenei világot. Ugye abban az időben még nem volt olyan egyszerű ezt begyűjteni, mint ma mondjuk az internetről. Vagy
máshogy képzelték itt, mint ahogy szólt ott.
Igen, de azt mondják a kínaiak, hogy egészen autentikusnak tűnik. Természetesen nyelvileg mondjuk nem minden stimmel, ami kínai hatásnak vagy szónak van beállítva, de összhatásában mégiscsak átjön ennek az egész dolognak az egzotikuma. És hát bizonyos dallamfoszlányok a kínaiaknak is kvázi ismerősnek tűntek.
De honnan indultunk, hogy a mélysége, vagy hogy mennyiben operettes, nem operettes?
Az a nagyon érdekes, hogy ez a Magyarországon az operett kérdés hosszú időn keresztül, ugye még a szocializmusból ered ez a megítélés, egy ilyen pejoratív értelemben hatott. És hogyha ezeket a nagy operettjeinket, mert most úgy értem, hogy mondjuk a Kálmán, a Lehár operettjeit komolyan vesszük, tehát komoly zenekarral, komoly méretű operai méretű zenekarral, és olyan énekesekkel mutatjuk be, akik meg tudnak felelni ezeknek a nagyon komoly zenei igényeknek, amit mondjuk egy ilyen Lehár operában van, az felveszi a versenyt Jopár Puccini darabbal, tehát nincs különbség technikailag, vagy hangmagasságban ott kell járni, tehát nincs mese. Úgyhogy ezt Karine Babajanyan énekli a Lizát, szóval neki egészen elképesztő futamai vannak, de hát Szucsongnak is, tehát ez az előadásmód azért segít abban hogy el lehet mélyülni zeneileg a karakterekben, és ha már zeneileg elmélünk, akkor az szüli a színpadi szituációban is az elmélés lehetőségét. Tehát az emberek azonosulni tudnak a szereplőkkel, vele éreznek, és nem érzik azt, hogy ez csak egy kis szórakoztatás, hanem átérzik az ő problémáit, a tragédiáit, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezt Lehár olyan bámulatos tehetséggel űzi, hogy ez a mai napig működik. Egyébként nagyon érdekes, hogy sok gratulált, mert hallották, hogy Sánkában milyen sikerünk volt, és mindenki annyira boldog volt, hogy de jó, most akkor megnézheti újra ezt a remek művet. Úgyhogy többet kellene játszanunk itthon ezeket a remek szerzőinket.
Miként jöhet létre egy ilyen nagy nemzetközi koprodukció?
Hát ez hosszas évek előkészítő munkája. Ez most aránylag rövidnek számít, mert tulajdonképpen kettő, pontosabban másfél év alatt összehoztuk. Ilyenkor ugye leülünk a adott intézmény vezetőjével, és elhatározzuk, hogy előkészítünk egy ilyen produkciót. Az elhatározást ugye rengeteg előkészítő fázis próbálja realizálni. Ugye kezdve attól, hogy mondjuk a szereposztás egy olyan kényes kérdés, amit nem árt két évvel korábban tudni, hiszen akkor lehet aránylag biztosan megszerezni jó énekeseket. És aztán hát kezdődik ugye a művészeti oldala, és gyorsan áttérünk a gazdasági oldalára is.
Mert hogy ezért érdemes, vagy nem csak a gazdasági szempontból éri meg egy koprodukciót összerakni?
Igazság szerint azért van egyre több nagy szabású koprodukció a világban. Mondjuk a lengyelek ebben nagyon ügyesek. A lengyel operaháznak a Metropolitantől kezdve a nagy német színházakon át, vagy a párizsi operáig van olyan koprodukció, ami végigmegy így a világon. Természetesen gazdaságilag nagyon előnyös. Másrészt olyan szempontból is, hogy mondjuk a díszletet nem kell tárolniuk, hanem mindig valamelyik színházba tölt egy időszakot. Helyzetbe tudják hozni a saját alkotóikat, saját művészeiket. És hát az sem kis érdem, hogy mondjuk a lengyel művészet jelen van mindenhol. Úgyhogy én nekem ez a modell nagyon tetszik, nagyon szimpatikus. Természetesen mi a magunk lehetőségeivel, tehát a műpa lehetőségével tudunk gazdálkodni. De nagyon fontos, hogy a produkcióban részvevő magyar művészek ázsiai és nő a különböző országokban, úgyhogy továbbra is tervezünk koprodukciókat a jövőre nézve.
Az nyilván egy kuriózum, amikor mondjuk ilyen értelemben magának a műnek is komoly magyar vonatkozása van, de gondolom az is fontos, hogy akkor miként lehetne mondjuk magyar műveket másutt is népszerűsíteni.
Ez szerintem egy alapküldetés, és az elmúlt évünk azért ebből a szempontból nagyon sikeres volt. A MIPA szervezésében szeptember 9-én mi nyitottuk meg a Balsói Színháznak a szezonját.
Ez ugyancsak operett volt.
Igen, most úgy látszik, hogy ez a levegőben van. Először a Balsói történetében Kálmán Imre operett részleteket mutattak be. Egyáltalán Kálmán Imre jelen volt a Balsóiban. Kálmán Imre elképesztő népszerű szerző a poszt-szovjet államokban is, de magában Oroszországban is. Mi sem jelzi jobban, hogy a koncertre két nap alatt elfogytak a jegyek.
Mi ennek az oka, hogy ennyire van ott hagyománya, vagy ez hogy működik?
Egyrészt van hagyománya, a maga az operett műfaj az oroszokhoz közel állhat, hiszen az oroszokban van egy ilyen operettes habitus, persze ez biztos ők ezen megsértődnek, de mi legalábbis én úgy érzem, hogy ez bennük van. Másrészt ugye nagyon muzikálisak, és imádják ezeket a szép melódiákat. Harmadrészt nagyon sok operett színház épült ezeken a területeken. Moszkvában is van egy nagy, ahol nagy sikere játszották Kálmán Imrét. Ez a mostani bemutatkozás, ez annak is köszönhető volt, hogy Kálmán Imre lánya, Ivon Kálmán, nagyon szerette volna, orosz volt az édesanyja, hogy Kálmán Imre itt is felcsendüljön, tehát ő is képviselte ezt az ügyet erősen. És hát fantasztikus volt nézni, hogy a koncert közben, mint egy popkoncerten, az ott ülő oroszok énekelték természetesen oroszul a Kálmán Imre slágereket. Ugyanúgy kezelték itt a mostani slágereket.
Közös dalkincsük része.
Közös dalkincsük része. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Kálmán Imre ismét berobbant az orosz köztudatba ezen keresztül. Utána rá egy hónapra át kellett utaznom Vilniusban, mert ismét egy magyar kincset tettünk közkincsé. 100 éves litván állam függetlensége, és ennek kapcsán az ottani operaház bemutatta a 100 éves Bartók remek művet, a Kékszakállú herceg várát. És hát ez is egy csodálatos találkozás, soha nem játszotta a Vilniuszi Opera ezt a művet. És hát mi pedig büszkén mutattuk be, hiszen ez egy féltve őrzött kincsük, de nem annyira őrizni szeretnék, hanem népszerűsíteni. És hát ez volt az ősznek a következő ilyen magyar jellegű nemzetközi megjelenése. És aztán Okvály Szilveszter szervezésében a Magyar Állami Operaház ugye New Yorkban vendégszerepelt, ahol én abban a szempontból voltam csak érintett, hogy az általam rendező Csába királynőjét mutattuk be, ami hát szintén a mi kincsünk. Godmár Károly ugye itt született Keszthelyen, az ő operájáról van szó, amit 1907-ben játszottak utoljára New Yorkban. Egyébként még Mahler is vezényelte ott ezt a darabot. Ez a maga idejében, ugye egy 19. századi darabról beszélünk, a legnagyobb világsikerek közé tartozott, tehát rengeteg operaházban játszották a világban, és hát nagyon jó volt újra elővenni, mert a teljes New York-i sajtó ezt ünnepelte, sőt az év 10 legjobb komoly zenei produkciója közé választották be. És aztán következett Shanghai, ahol pedig egy Lehárt mutattunk be, és azért nagyon fontos ez az ív, mert azt mutatja, hogy igenis a magyar kultúra, a magyar zenei örökségünk az jelen tud lenni a világban, a legnevesebb játszóhelyeken, és van érdeklődés iránt, a komoly érdeklődés. És azt tudom mondani, hogy ez ugyanígy van a kortárs zenében is, hiszen Eötvös Pétert ünnepelt szerzője a világ opera színpadainak és koncert termeinek, és hát ugye Kurták György operáját pedig a Milánói Scala mutatta be az ősz folyamán, tehát van mire büszkének lennünk, azt tudom mondani.
Innen fogjuk folytatni a hírek után, az Aléna vendége Kál Csaba, a MIPA vezérigazgatója.